Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, egy elég különleges adásra, ugyanis ugye most nem hallattatok intro zenét, ez majd jön nem sokára, viszont ugye srácok felvettek itt egy adást Cam Newtonnal kapcsolatban, erre az adás befejezése után egy 10 percre robbant a hír, hogy Patrick Mahomes megegyezett a Chiefs-szel, úgyhogy ezt gyorsan egy ilyen breaking news podcastként átbeszéljük. Én Katon Dani vagyok, vonatoldán pedig Reningen, azaz Ráti Józsi. Szia Józsi, mi volt az első reakciód itt az óriási breaking news-tól, hogy Mahomes a valaha volt legnagyobb sportolói szerződést írta alá?
Sziasztok! Hát eléggé ledöbbentett ez a boltban, ugyanis pont vásárolni voltam, amikor kaptam én is az értesítést, hogy Mahomes aláírt egy 10 éves szerződést, amire kb. 20 éve nem volt példa, legalábbis, hogy hasonló hosszúságú kontraktust kapjon valaki. És akkor még csak sejteni lehetett azt, hogy mekkora az összeg, és most hát 400 millió fölött, legalábbis ez a minimum a 400 millió, ami hát elég ütős. Tehát ez a baseballban is egy brutális szerződésnek számítana, pedig ott aztán dobálják ezeket a nagy kontraktusokat. Hihetetlen. NFL-ben hasonló szerintem még nem volt. De még csak közelében se volt senki.
Igen, hát ugye Donovan McNabb írta az Eagles-szel 12 évre, ugye Brett Favre-nak volt egy ilyen örökké szóló szerződés a Packers-szel, Bledsoe-nak volt 10 éves szerződése, Michael Vick-nek volt 10 éves szerződése, úgyhogy ezek, amik így valamilyen szinten hasonlíthatnak hozzá, ugye most ilyen este 10:30 van ugye hétfőn, úgyhogy mostani információkat tudunk mondani, lehet, hogy ezek már reggelre változnak, azokat már nyilván megírjuk az oldalon, de ugye jelenleg azt tudjuk, hogy Mahomes 10 évre írt alá a Chiefs-szel, ami ugye hozzáadódik a jelenlegi szerződéséhez, tehát igazából 2031-ig áll szerződés alatt a Kansas City gárdájával, és hogy legalább 400 milliót fog keresni, tehát minimum 40 milliós átlag fizetése van, és ugye azt tudjuk még, hogyha hozzáadjuk ezt a jelenlegi szerződéséhez, az 427,6 milliót jelent, hogyha így hirtelen számolok, és ez bizony veri Mike Troutnak a 426,5 milliós szerződését, ami jelenleg a valaha volt legmagasabb sport szerződés. Úgyhogy ezt tudjuk, de állítólag vannak ilyen információk, hogy lehet, hogy ez fizetés is akárhoz lett kötve, vagy bármilyen másmilyen kreatív oldalról ezt még meg lehet fogni, ezeket nagyon várjuk, ezeket a részleteket, és nyilván gondolom Józsi fogsz is erről írni valami elemzés, de így most így elsőre mit látsz, hogy ez Mahomesnak jó, Chiefsnek jó, mi kerekedik ki ebből az egészből?
Hát ugye ez alapvetően egy nagyon nehéz kérdés, mert ilyen még nem volt. Tehát ugye Mahomesnak nyilván, hogyha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, akkor mondjuk egy 40 milliós fizetése mondjuk 3-4 évig lehetne normál esetben piacvezető, 10 év múlva pedig már lehet a top 10-be se férne bele, de nem hiszem, hogy ez így lenne. Most vagy az lesz, hogy legalábbis szerintem, hogy akkor ez a 40 millió az így beáll egy jó időre, ahogy erről már korábban beszéltünk is, és tehát ez lesz a maximum, és bárki is kap új szerződést, akár Lamar Jackson, akár Watson, akár valamelyik újonc majd 5 év múlva, aki most újonc 5 év múlva, ők nem fogják ezt a 40 milliós átlagot túllépni, tehát ez így gyakorlatilag befagynak a kubi fizetések, és akkor ez lesz a csúcs, aztán majd, ha megint jön egy ilyen, tényleg ilyen korszakos tehetség, akkor lehet majd megint beindul a buli.
De igen, bocsánat, csak hogy erre utoljára erre a Rodgers-szel volt példa, amikor ugyanez volt nagyjából, hogy akkor egy ideig befagytak a szerződések, aztán megint elkezdett növekedni, és akkor most tényleg valóban lehet az, aki ismét megállítja ezt, mert tényleg ki az az irányító, aki azt mondja, hogy hát én bizony többet kiérek Patrick Mahomesnál.
Igen, akkor ez egy 21 milliós szerződés volt a Rodgers-é, és akkor ott folyamatosan, tehát akkor Eli Manning is, Rivers is, Brady is, Manning is ilyen 18-21 millió között mozogtak a kubi fizetések, aztán jött Flacco, utána jött Carr, meg Garoppolo, meg Stafford, meg Ryan, és akkor ez így elszabadult, de volt egy ilyen 4-5 év, amikor tényleg Rodgers volt a csúcsok csúcsa, és akkor nem nagyon ment senki fölé. Most ez abszolút benne van Mahomes esetében is. A másik meg ugye, hogy sőt, még két lehetséges forgatókönyvet is el tudok ezen kívül képzelni. Az egyik ugye az, amiről már korábban is volt szó az oldalon is, meg ott az amerikai médiában, hogy ugye a fizetési sapkához igazítják, tehát mondjuk kap egy ilyen 50 millió dolláros aláírási bónuszt, ezt 5 évre leosszák, és akkor a következő 5 évben a fizetési sapka mondjuk 15%-át megkapja, az 5 év után pedig majd ez felmegy 25-30%-ra, és akkor így folyamatosan növekvő vége lesz.
Az a 25-30% az nagyon sok, tehát szerintem ilyen 15-20 között ennek mit most meg kell állni a legfeljebb.
Hát, hogyha azt nézed, hogyha csak simán nem a sapkában elfoglalt helyet nézed, hanem ugye a fizetését, akkor mondjuk egy 35 milliós vagy 40 milliós szerződés az most ugye egy 25%-nak felelne meg, sőt, csak a 20%-nak felelne meg. Most ma a Holmesnak akár lehet, hogy felnyomják, de oké, de akkor legyen mondjuk egy ilyen 20%-os maximumban meghatározzák, és akkor ugye, ahogy nő a fizetés is, akkor Mahomes fizetése úgy nő. A másik érdekes dolog pedig az, hogy lehet, hogy hogy Kirk Cousins módjára 400 milliót adnak neki garantáltan, mert végül is, ha belegondolsz, azért 400 millió dollár garantáltan, hogy azt mindenképpen megkapod, az szerintem jobb, mint mondjuk 525, de bizonytalan. Hogy neked ahhoz folyamatosan teljesítened kell, ráadásul ugyanezen a magas szinten, úgyhogy lehet, hogy abba azért ment bele ebbe a szerződésbe, hogy egy ilyen 10 éves távra, hogy akkor mondjuk ennek a nagyon nagy része, vagy akár teljes egészében garantált, mert azért az nem semmi, tehát az egy nagyon komoly biztonságérzetet adna neki.
Na, ezt mondjuk nem gondolnám már csak azért is, mert 10 éves szerződésről van szó, hogyha azért rövid távú lenne, akkor az elképzelhető, de szerintem ebben a csapat no way, hogy belemegy, abba is nehéz elképzelni, hogy hogy az eddigiek alapján, hogy a fizetési sapkához ennek kötve, de azt sokkal inkább el tudom képzelni, mint hogy egy 10 évre teljesen garantált, szerintem az egy ilyen teljesen kizárt kategória, aztán majd nyilván meglátjuk, mi lesz ebből, de szerintem ez egy, én most van egy olyan sejtésem, hogy ez egy viszonylag standard szerződés lesz olyan szempontból, hogy akkor 10 évre, mit tudom én, 430 millió, és akkor ezzel összességében a csapat tök jól jár, mert 10 éve lekötöttem a Holmes-t, és akkor mi most csak itt ott tetelgetünk az ilyen fancy dolgokon, de ez csak egy hagyományos szerződés lesz, ami... Nekem ez a sejtésem, és szerintem ezért a Chiefs nagyon jól járt, hogyha ez így lesz, ezt nyilván majd a következő napokban ezt meg fogjuk tudni a szerződés részleteit, de hogyha ez így lesz, és az én sejtésem igazolódik be, akkor szerintem a Chiefs borzasztóan jó járt ezzel a szerződéssel, mert 10 évre lekötötte a liga legjobb irányítóját, akkor azt hiszem 30, sőt 12-re pontosabban, akkor ez 37 éves, ha jól emlékszem, a Holmes. Tehát igazából kvázi a teljes karrierjére lekötötte a liga legjobb irányítóját, és valószínűleg ennek a második felében már egyáltalán nem lesz kiugró az ő fizetése, és ugye nyilván ezzel párhuzamosan a Holmes valószínűleg nem jár jól ezzel a szerződéssel, hogyha tényleg egy ilyen hagyományos dolog lesz. Persze, hogyha bejön ez a fizetési sapkához kötést, vagy valamilyen szinten a fizetési sapka mozgásához, mert ilyet is olvastam, hogy lehet, hogy azt írják bele, hogy akkor mindig a legjobban fizetett játékos lesz, és akkor így mozog egy kicsit a fizetése, ezt sem tudom pontosan, hogy működne, tehát az is egy nagyon érdekes kérdés lenne, de hát igen, ilyen szempontból majd még később tudjuk értékelni. Nekem van egy ilyen sejtésem, vagy lehet azt mondom, inkább félelmem, hogy pufogtatjuk itt a nagy dolgokat, hogy majd ez milyen grandiózus és új keletű szerződés lesz, de ez egy hagyományos dolog lesz csak 10 évre.
Hát abszolút benne van. Nekem azért tűnik ez ilyen, vagy kevésbé valószínűnek, mert ha te vagy a liga legjobb irányítója, akkor miért mész egy ilyen dologba bele, mikor neked jobban megéri mondjuk 5 éves szerződést kötni, és akkor, sőt, még azt is bőven kiharcolhatod, hogy ne legyen benne a franchise tag, tehát legyen benne egy franchise tag kitétel, hogy téged nem tegelhet a csapat, és akkor mindig a folyamatosan friss alkupozícióban vagy. Másrészt pedig az is egy érlet a te elképzelésed mellett, hogy úgyis mégiscsak Mahomes az irányító, aztán hiába van 10 éves szerződése, hogyha gondol egyet, és azt mondja, hogy nem játszik, mert neki kevés ez a pénz, akkor úgyis megadják neki bármennyit kér, 5 év múlva is van szerződése, hanem. Tehát amúgy tényleg lehet, hogy ez egy ilyen abszolút hétköznapi szerződés lesz, kap egy magas garantált, a magas aláírási bónuszt, aztán nem tudom én, a következő, az 5. év után, vagy 6. év után meg már ezek csak ilyen kirakat évek, hogy el lehet mondani, hogy mi adtuk a legnagyobb szerződést, de amúgy meg semmit, ér, mert semmit nem ér, úgyis újra fogják tárgyalni. De én nagyon bízok benne, hogy lesz valami újítás benne, akár egy nagyon-nagyon magas garantált tartalom, mondjuk, hogyha fele garantált lenne, mondjuk az se lenne semmi, hogyha 400-ból 200 millió garantált lenne, mondjuk a következő 5 évre. Tehát már akkor is megérteném, hogy Monsz miért nem ment bele ebbe, vagy miért ment bele ebbe, mert azok, ezek nagyon nagy pénzek, és tényleg nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki úgy jár, mint mondjuk Alex Smith, de azért benne van a pakliban, Monsz még mindig nagyon fiatal, úgyhogy egy rossz mozdulat, egy sérülés, bármi benne lehet, tehát a hosszú távon a nagyon nagy garantált az neki, de az nagyon vonzó lehet. És úgyis mindig az ő kezében lesz a döntés joga, mert ha kevésnek érzi, akkor rácsap az asztalra, és akkor valószínűleg úgyis megkapja a nagy pénzt. Tehát lehet, hogy, de nem tudom, hogy ő hogy veszíthetne ebből, vagy ebben a helyzetben.
Igen, hát ha egy ilyen nagyon hagyományos szerződést ír alá, akkor összességében hosszú távon valószínűleg veszít, mert hogyha mit tudom én, 3 évente ír alá új szerződéseket, akkor minden bizonnyal jobban járna, főleg, hogy mindig nőnek a tévés bevételek, meg a mindenféle bevételek, de nyilván az sem hülyeség, hogy akkor jó, aláírtam 10 évre, ezzel most nekem nem kell foglalkoznom még 3650 napig, sőt, még ugye szökő évek egy kicsit több is, szóval nem kell ezzel foglalkoznia, be van biztosítva az állása, aztán ő játszik, ahogy játszik, a liga egyik legjobb csapatában, a legjobb támadó koordinátorával, és akkor tök nyugodt élete van, nyilván azon kívül, hogy egyébként borzasztóan sokat edzés gyakorol, és játszik, és lenyűgöz mindenkit, de hogy alapvetően nem kell ilyesmi dolgokkal gondolkodnia, nyilván ez is egy ilyen jó érzés lehet, de hogyha fizetés maximalizálás szempontot nézünk egy játékosnál, akkor valószínűleg jobban járna egy 3 évenkénti új szerződéssel. De igen, ez egy egyéni preferencia kérdése, meg most mennyire akarod kimaxolni, most akarsz-e 100%-ot keresd, vagy elég neked a 90%, vagy a 85%, vagy bármi, tehát itt már eléggé elérünk egy ilyen filozófikus témába, amit most már biztos, hogy most itt akarunk fejtegetni.
Hogy lehet, hogy azért ment bele, mert akkor hosszú időre mondjuk sérülés esetére garantáltat kap, ami az is egy ilyen biztosíték számára, hogyha mondjuk a 10 éves szerződésből mondjuk az első 6 év az garantált sérülés esetére, tehát van teljesen garantált, a többi meg sérülés esetére, és akkor nyugodtan kimehet, nyugodtan futkározhat, beleadhat mindent, ma akkor tudja, hogy esetleg megsérülne, vagy bármi történne vele, akkor gyakorlatilag lesz annyi pénz, hogy élete végéig hihetetlenül boldogan és kényelmesen éljen. Még ezt tudom elképzelni egy ilyen hosszú távú szerződésben, mert gyakorlatilag kötött a csapattal egy ilyen életbiztosítást, vagy karrierbiztosítást.
Igen, ez is lehet. Hát minden esetben ez ki fog derülni a következő napokban, amint jönnek a szerződés részletek. Nyilván erről be fogunk számolni az oldalon. Most igazából ennyi volt ez a kis Breaking News podcast, és átadjuk a szót Patriknak, Jerednek, és hát Józsi is benne lesz a következő fél órában, amikor pedig Cam Newtonról és a Patriotról lesz szó, úgyhogy hallgassátok ezt is, és akkor most mi elköszönünk, aztán pedig jöhet a fő cím. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és a nyártól eltérően ezúttal két régen látott vendég Renningen és Jared csatlakozott hozzám. Hogy vagytok, srácok? Milyen újra podcastben szerepelni, mert már nagyon-nagyon régen voltatok?
Hát sziasztok! Jó podcastben szerepelni mindig, ugyebár eddig nem nagyon volt olyan téma, amihez úgy én nagyon hozzá tudtam volna szólni, szóval inkább akkor hagytam a szakértőkre a draftot meg a többi dolgot. Most viszont ugye a Patriots kapcsán azért én is szerettem volna elmondani a véleményemet.
Sziasztok! Én is hasonlóképpen állok. Nem igazán voltak eddig olyan témák, amikhez én olyan nagyon szívesen hozzászóltam volna, de ez egy kicsit hazai pálya, úgyhogy itt mindenképpen szerettem volna én is elmondani a véleményem.
Na hát a srácok le is lőtték itt a mai podcastünk anyagát, ugye ez Newton Patriotshoz kerülése lenne, ami igazából bombaként robbant, és az lenne az első kérdésem, hogy titeket mennyire lepett meg az, hogy Newton pont a Petshez került, illetve hogy egyáltalán Newton miért volt eddig a piacon, és hogy miért nem kellett másnak? Józsi, kezd most te akkor.
Hát, hogy Newton miért nem kelt el, ez valószínűleg a koronavírus miatt volt, ez olyan nem olyan nagy ördöngőség, egyszerűen sérült volt, nem igazán lehettek benne biztosak, maga a hivatalos aláírás is csak a bejelentés után egy jó pár nappal történt meg, tehát azért ez a pandémia miatt elég nehéz volt felmérni az állapotokat, és a másik pedig az, hogy a Patriots leszámítva nem is igazán volt olyan csapat, amelyiknek úgy annyira nagyon kellett volna egy kezdő irányító. Vagy mindenütt újoncok voltak, vagy például a Bears, akkor ők ugye trédeltek Folesért, úgyhogy igazából elég éle volt meccselve ez az egész. Én két dologra számítottam, tehát vagy az lesz, hogy a Newton aláír a Patriotshoz, de ez egy ilyen, tehát nem volt ez megalapozott, csak ez egy ilyen titkos vágyálmom volt. A másik pedig az, hogy valaki megsérül az edzőtáborokban, és akkor Newton beugrik, mert picit olyan, mint, mert nem is tudom mihez hasonlít, én nagyon régen nem volt ilyen, hogy egy MVP irányító a piacra került, aztán nem kellett senkinek. És igaz a baj, hogy nem is volt igazából érdeklődő utána, mert többször is lenyilatkozták, vagy többen is lenyilatkozták, hogy legfeljebb a Browns volt az, amelyik, de csak érdeklődött, tehát még ajánlattétel se volt a Petszen kívül. Úgyhogy milyen érdekesen alakult, de én nagyon örülök neki. Ennél jobb forgatókönyvet szerintem kitalálni se lehetett volna.
Hát akkor nálam ez annyira nem volt meglepő, abból a szempontból, hogy azért voltak pletykák ezzel kapcsolatban, meg én is nagyjából tudtam, hogy ez egy eléggé belicsekes húzás lenne, hogy leigazol marha olcsón egy kezdőirányítót, de azért reménykedtem benne, hogy nem fog bekövetkezni, hát bekövetkezett, úgyhogy most már ez lesz. Hát hogy igazából miért nem kellett senkinek korábban, amit Józsi mondott, az részben szerintem is megállja a helyét, ugye voltak neki sérülései, és senki nem tudta, hogy akkor most mi van vele. Én úgy emlékszem, hogy a Chargers volt sokáig úgy, hogy esetleg érdekelhet őket, csak ugye egy újoncot draftoltak, úgyhogy ez kiesett, és akkor már nagyon más nem is maradt. És szerintem ez hozzájárult az is, hogy Newton hát elég olcsón írta le a Patriotshoz, tehát hogy szerintem is rájött arra, hogy ha most nem ír alá, akkor lehet, hogy nem fog tudni játszani jövőre.
Furcsa egyébként hallani, hogy nem nagyon lepett meg titeket. Nem azt mondom, hogy teljesen váratlanul ért az egész, de én nem feltétlenül vártam, hogy a Petsnél köt ki Newton. Egy nagyon érdekes kísérlet lesz, én is csatlakozom Józsihoz, és várom, hogy mi sül ki ebből, mert teljesen más stílust képviselt Newton eddig, mint amire a Pets épített az elmúlt időben. Nem tudom egyelőre, hogy Belichick ebből mit fog tudni kihozni. Izgatott vagyok miatta egy kicsit, ugyanakkor most kiderül, hogy mekkora mágus az öreg, mert azért egy Newton típusú irányítóval, ráadásul egy, hát nem tudjuk pontosan milyen formában lévő Newtonból kihozni a maximumot, az szép vállalás lesz. És akkor itt igazából át is ugorhatunk a következő témánkra, hogy mennyire illik Newton ebbe a Patriotsba, vagy mit tudnak csinálni ezzel a Patriotszal, hogy működhessen ebben a rendszerben, mert hát Brady finoman sem volt ez a mozgékony típusú irányító, amilyen Newton, illetve hát Newtonnak a sérülései itt a múltban szerintem kicsit limitálni fogják ezeket a dolgokat. Valamint akkor már érintsük azt a kérdést is, hogy nagyon sok... hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, nagyon sokan ki voltak akadva Newtonnak az öltözködésére, a stílusára, és hát ez nem feltétlenül a Patriots véti. Hogy látjátok ezeket a dolgokat? Jared, akkor vedd vissza a szót.
Hát, hogyha abból indulunk ki, hogy milyen Newton viselkedése, akkor az biztos, hogy nem Belichick kompatibilis. Tehát ez egyértelműen igaz, hogy ha ezt nézzük, akkor nem illik a Patriotsba. Viszont nemrégiben tett egy olyan nyilatkozatot, hogy ugye most jelenleg nem érdekli a pénz, és szeretne egy jó csapatban játszani, és egyebek. Ez már egy kicsit afelé tendel, hogy akkor ő itten kezdi érteni a játékszabályokat, amiket a Patriotsnál kell csinálnia. Meglátjuk, hogy ennek lesz-e folytatása. Ami a játékát illeti, az pedig ugye, most mondanám azt, hogy ugye a sérülése miatt ez eléggé kérdéses, hogy megérte-e, viszont amennyi pénzt fizetünk neki erre az egy évre, totálisan megéri. Egy cseréirányító szerződése van körülbelül, és még hogyha nem is válik be, mi semmit nem bukunk rajta. Úgyhogy akármi is lesz ebből a Patriots, ebből nem tud vesztesen kijönni szerintem.
Ezzel nagyjából is tudok érteni, mert Hogyha még hogyha kimaxolja a szerződését, akkor gyakorlatilag egy ilyen MVP szezont hozott, és így is csak 7,5 millióba kerül. Ha meg mondjuk az első héten megsérül, akkor hát Istenem, egy roster végi játékos keres gyakorlatilag annyit, amennyit ő. Úgyhogy pénzügyi szempontból abszolút zéró kockázat, és a plafon pedig tényleg a csillagos égekben van. Ami pedig a játékát illeti, azért ne felejtjük el, hogy Newton, amikor legutóbb egészséges volt, akkor a Panthers-szel 6-2-es mérleggel rendelkezett, az egyik legjobb csapatnak tűntek az NFC-ben, majd ugye nyilván miután megsérült, gyakorlatilag az összes mérkőzést elveszítették, és azóta nem is tudott pályára lépni, gyakorlatilag másfél éve folyamatosan van valami problémája, de egészségesebb bőven benne van az. Nem mondom azt, hogy egy top 10-es irányító, mert szerintem fénykorában se volt egy top 10-es, de egy olyan, ami egy nagyon jó csapattal abszolút képes Super Bowl-ba jutni, Super Bowl-t nyerni is. És ugye nagyon érdekes ez az egész, hogy a Patriots full úgy építkezett, mintha nekik meg lenne a franchise irányító. Persze egy picit stílusváltás kell, mert ugye se Hoyer, se Stidham nem egy Tom Brady, úgyhogy picit erősítették a támadófalat, stabilizálták a védelmet, ráfeküdtek a futásra, és mit ad Isten, sikerült hozni egy olyan irányítót, akinek ez pont tökéletes. Tehát azt el kell felejteni, hogy olyan támadó szisztéma lesz, mint Bradyvel volt. Newton a közelébe sincs Bradynek, nem tud úgy olvasni, nem tud úgy passzolni, nem tud. Tehát ez kész. De viszont egy futásorientált offense-be, ő nagyon jó lehet, és igazából ő teheti azt a pluszt hozzá, amit a keret kvalitásából hiányzik, mert nincsenek jó elkapói, nincsenek jó tight endjei, de ő így elmozoghat, működhet a futás, aztán ha nem lesz 14-2-es vagy 13-3-as a csapat, de hát 10-6-tal meg 11-5-tel is be lehet jutni, onnantól pedig a védelem adott, a jó futójáték adott, miért ne nyerhetnének, miért ne lehetne domináns ez a csapat.
Mind a ketten érintettétek részben a témát, és szerintem ez az, amit a Patriots veszhet, és hiába mondja Jared, hogy semmit nem veszhet ezzel a Patriots, Stidhamnek a státuszát elveszheti kvázi, ugye minden arról szólt, hogy megkapja a lehetőséget, most az NFL társadalom mondjuk egyharmada el is hitte, hogy ő lesz a kezdő, és itt volt egy fiatal, akit kipróbálhatott volna a Patriots, helyette pedig hoztak egy kockázatos veteránt, ami egy fiatal játékosnak a magabiztosságát biztos, hogy talsó fogja részben vágni, illetve nem tudom azt, hogy nem jobban passzol egy olyan filozófiába szitem, amit a Patriots képvisel, mint Newton. Tehát kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan fogja a Patriots tábor, a csapattársak és ugye az edzőstáb Newtonnak a kirohanásait mondjuk elviselni, vagy ha nem megy a játék, akkor azért Newton be tud feszülni, egy Stidhamet meg rendre lehet utasítani, nem tudom, hogy egy Newtonnal ezt mennyire lehet megtenni, nyilván azért itt érezhető Newton irányából is egyfajta tisztelet már azért is, hogy ennyi pénzért aláírt a Patriotshoz. Ettől függetlenül azért mégiscsak egy olyan sportember, akit ha elkap az indulat, akkor sokkal kevésbé tudja elhinni az ember róla, hogy fékezni tudja magát, és beáll a sorba. De gyorsan vissza az eredet témához, hogy mit gondoltak, ezután mi lesz Stidham sorosa? Van még bármi szansz arra, hogy ő beverkedje magát a kezdőbe, vagy ezzel elszállt minden esély? Józsi?
Hát én picit utána néztem Stidhamnek, tehát hogy alaposabban, mert nagyon nagy volt a Patriots-os hype körülötte, és oké, hogy egészen korrekt statisztikái voltak a második-harmadik csapatok ellen, de alapvetően nem mutatott igazából semmit, sőt egy ilyen PFF statisztikát is láttam, hogy több rossz passza volt, meg több turnover kérő passza volt, mint amúgy úgy jó passza. Tehát alapvetően nem hozott egy ilyen korrekt statisztikai mutatót, de a játék alapján nem volt olyan jó. Tehát és ez a PFF mondja. Én meg amúgy sem láttam benne semmit, én ezt nem hittem el. Én biztos voltam abban, hogy nem is biztos voltam benne, de nagy esélyt láttam arra, hogy valójában Hoyerrel nyomják valahogyan végig, mint ahogy annó Kessellel, és akkor lesz, ami lesz. Én eleve nem láttam benne azt, hogy ő egy ilyen hú, de nagy tehetség lenne. Az meg, hogyha Newton miatt nem kap lehetőséget, hát Istenem, most szerintem nem veszített vele semmit a Patriots, vagy legalábbis Newtonnal nem lesznek rosszabbak, mint egy mint Stidhammel a plafonon, szerintem. Tehát én nem érzek ebbe semmilyen veszteséget, de hát ezt nyilván embere válogatja.
Hát én úgy voltam ezzel, hogyha Stidhammel megyek neki ennek az évnek, akkor legyen, próbáljuk meg, nézzük meg, hogy mit tud, és lesz belőle valami. Én el tudtam képzelni azt is, hogy ez nagyon jól elsül, és újra csoportgyőzelem, de azt is el tudtam képzelni, hogy hát inkább hátránya lesz a csapatnak, mint hasznára. Én a Stidhamet annyira nem ismerem az egyetemről, egyetlen egy dolgot tudok róla, hogy tavaly, mikor beállt a Jets ellen egy 30-0-as eredménynél, akkor mindjárt egy pixixet dobott. Szóval nem volt egy túl jó kezdés neki. Azóta, hogy fejlődötte, azt mi nem látjuk, mert azóta nem láttuk őt élesben. Így viszont, hogy Newton jött, szerintem egyértelmű, hogy hát akkor Newton lesz a kezdő. Kérdés, hogy meg fog-e sérülni, mert az mindig kérdés most már nála. Ha pedig megsérül, akkor Stidham beugrik, és akkor legfeljebb megpróbálja megmutatni, hogy igen, engem kellett volna választani az elejétől fogva. Én egyvanben vagyok biztos, hogy Hoyert nem azért hozták ide, hogy ő legyen a kezdő. Tehát amit Józsi mondott, az nálam egyáltalán nem működik. Hoyert szerintem elsősorban azért hozták ide, mert ha irányítanak, annyira nem is jó, de stratégiának nagyon jól átlátja a pályát. Ugye elég csak arra gondolni, hogy például a Super Bowl-on a Goff interception-t azt ő mondta meg, hogy mit csinálnak, mert ő látta meg, hogy milyen.
Jó, hát itt az elmondottokból ti egyébként úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon biztok Newtonban már, mint hogy biztos, hogy stabilan ő lesz a kezdő, és hát Józsi megpedzegetett, hogy egy 10-6-os mérleg akár Newtonnal simán meg lehet. Én egyelőre nem tudom, hogy mit várják itt az egész, azért régen láttuk Newtont csúcsformában játszani, és mindig kétséges, hogy egy új rendszerben sérülésből visszajöve hogyan tud teljesíteni valaki. Jared, te is tartod ezt, hogy Newtonnal egy olyan 10-6-11-5, nem tudom, ilyesmi összejöhet a Patriotsnak? Illetve ez mindkettőtök az kérdés, hogy alapvetően mennyi van még Newtonnak a tankjában? Tehát ő itt ez alatt az idény alatt esetleg, ha megmutatja, hogy ő még mindig franchise irányító, akkor akár benne van, hogy kap egy 2-3 éves szerződést valahol, és újra a kezdőben találja magát, vagy igazából ő most már ilyen vándormadár lehet, és mindig oda kerül, ahol éppen nincsen kezdőirányító.
Rendben, akkor menjünk sorrendbe. Ugye 10-6 meg 11-5 lehet-e? Ha a Stidhammel állunk ki, és megkérdezett tőlem, hogy el tudok-e képzelni 10-6-os szezont, akkor is azt mondom, hogy igen. Tehát amíg pedig csak az edző, addig én 10 győzelmet mindig el tudok képzelni. A védelmünk az, legalábbis a secondary az nagyon jó, szóval a védelmen túl sok minden nem fog múlni. Annyira egyik irányítót se tartom rossznak, hogy ne tudjon ebből a csapatból egy 10 győzelmet szállítani. Főleg nem az AFC keleti csoportjában, ahol a Jets meg a Dolphins azt szerintem nem nagyon fog tudni hozzászólni a dolgokhoz. Egyedül a Bills ez, akinél azt látom, hogy mind a keretben, mind az edzői fronton megvannak normális emberekkel. Úgyhogy én továbbra is tartom, hogy 10-6-11-5 Newtonnal vagy nélkül, de meg lehet. Mi volt a következő kérdés, mert sok mindent kérdeztél elsőre?
Hogy Newtonnak mennyi van a tankjában, hogy lehet-e ő még stabilan való franchise irányító, ha esetleg itt jól teljesít, vagy inkább ilyen vándormadár szerepkörbe kényszerül most már?
Hát ha itt jól teljesít, akkor én nem tudom elképzelni, hogy nem maradna nálunk. Kivéve akkor, hogyha azt mondja Belichicknek, hogy egy 30 milliót kérnék, akkor nem. De szerintem, hogyha nem lesznek ilyen pénzügyi problémái, és tud hozni egy közepesnél jobb szintet, akkor nem hiszem, hogy a Patriots nagyon megválna tőle. Ha pedig nem teljesít jól, akkor meg egy év után tőlünk elmegy, és akkor viszont tényleg vándormodell lesz itt. Azon fog múlni, hogy a következő szezonban milyen lesz a teljesítménye.
Ezzel nagyjából egyet is értek. Annyi különbség, hogy a fogadó irodák szerint, mielőtt Newtont leigazolta a Patriots, egy ilyen 8-8-as mérleget jósoltak a csapatnak, amit én alapvetően reálisnak tartottam, mert a csoport gyenge, a védelem jó, Belichick megért hozzá, tehát így egy negatív szezont azt nem mertem volna megkockáztatni, egy ilyen 8 győzelem az úgy reálisnak tűnt. Newton szerintem pont annyit tehet hozzá, hogy ez ne egy ilyen kérdéses 8-8 legyen, hanem egy ilyen magabiztos 10-6 vagy 11-5, amiben akár egy csomó győzelem is belefér. És amennyiben ő jól játszik, ez ugye nagyon fontos volt a szerződéséből, hogy nem elég, hogy egy ilyen kicsi gagyi szerződést kapott, hanem még nincs is benne egy franchise taget kizáró záradék sem. Tehát, hogyha jól játszik, akkor a Patriots minden további nélkül tegelheti, és akár kétszer-háromszor is tegelheti, tehát ez abszolút benne van a pakliban, úgyhogy én abszolút egyetértek veled, hogyha Newton jól játszik, akkor szerintem még 2-3 jó év lehet benne, és azt a 2-3 jó évet azt New Englandbe fogja eltölteni, ha meg nem, akkor meg hát egy prémium cserének tudom elképzelni, mint mondjuk Mariotát, hogy elviszik egy-egy top irányító mögé, hogyha meg sem tudom a Ravensbe, vagy valahol, ahol veterán van, és akkor ott, hogyha beugrik, akkor nincsen semmi probléma. De itt tényleg neki, ő ez egy ilyen make or break szezon lesz, tehát hogyha jó lesz, akkor még keresett is egy csomó pénzt, és még 2-3 évet szerintem lehúzhat. Ő biztos nem fog 40 éves koráig játszani, az kizárt ezzel a játékstílussal, de még 2-3 jó év lehet benne, és ha jó év lesz, akkor én is azon a véleményen vagyok, hogy azt a PES-ben fogja lenyomni.
Hát örülök, hogy ilyen bizakodóak vagytok mind a PES-szel, mind Newtonnal kapcsolatban. Itt ugye az igazolás után, ahogy Józsi is mondta, megváltoztak az odds-ok, és igazából a Patriots majdnem, hogy a csoport esélyessé lépett elő, illetve vannak olyan fogadóirodák, ahol esélyes van, ahol a Bills ugyanolyan esélyes a csoport címre, illetve van, ahol a Bills maradt továbbra is a legesélyesebb a megnyerésére a divíziónak. Ebben mi a ti véleményetek, mert abban szerintem mind a hárman egyetértünk, hogy a Bills és a Patriots fog hajtani egyértelműen a győzelemért, a Jets és a Dolphins hát örülnek, hogyha nem tudom, egy olyan 6-7 győzelmet összekaparnak, de képes lehet ez a Newtonnal felálló Patriots megverni a Bills-t, mert itt Jared megpedzegette, hogy akár Szidemmel is el tudta volna képzelni a 10-6-ot, de ebben már nem biztos, hogy beletartozik az is, hogy ez elég lett volna a Bills maguk mögé utasításában. Ugye azért az utóbbi időben nem nagyon kap ki a Patriots a Bills-től, akármilyen jó is volt a csoportrivális, de hogy látjátok ezt a helyzetet jelenleg? Ez változhatott az esélyeken, még mindig a Bills az esélyes nálatok, mi fog dönteni itt a két csapat között?
Hát szerintem ezt le lehet annyira egyszerűsíteni, hogy aki jobban játszik Allen és Newton között. A két csapat nagyjából hasonlóan épült fel, most egy picit a Billsnek jobbak az elkapói, de alapvetően egy nagyon jó szekönderje van mindkét csapatnak, egy stabil védelme, egy átlagon felüli támadófala, és egy futkározó irányítója. Én Josh Allenben nem látok olyan sokat még mindig, mint ahogy egyesek, úgyhogy én szerintem gyakorlatilag ezen fog eldőlni a csoportgyőzelem szerintem, mert Josh Allent jobb irányítónak tartom, mint akár Hoyert, akár Stidhamet, úgyhogy ha Newton megsérül, akkor nálam egyértelműen a Bills lesz a favorit. Amennyiben Newton egészséges lesz, és szerintem jobb játékot fog nyújtani, mint Allen, akkor meg tényleg egy ilyen egygyőzelmes, vagy akár ilyen divízión belüli mérleg alapján, de a Patriots tartom az esélyesebbnek.
Hát nálam ez nem lehet kérdés, hogy itt tartok esélyesebbnek. Én egyébként úgy gondolom, hogy a Bills-szel egy-egyet lehozunk, tehát otthon nyerünk, idegenbe kikapunk, aztán a többi meccsen meg majd eldől, de a Bills-nek elvileg könnyebbnek kéne lenni a sorsolásának, ez tavaly éve alapján mondjuk ezt, aztán majd kiderül a következő szezonban, hogy mennyivel jobb nekik, hogy mondjuk nem a Texans-szal játszanak, hanem mondjuk a Titans-szel, szerintem semmivel nem jobb nekik. Úgyhogy én azt mondom, hogy igen, be fogjuk húzni ezt a csoportot. Én legalábbis így gondolom, aztán majd kiderül, hogy mi lesz a valóság, de amíg belé csak az edző, addig mindig a Patriots lesz a csoportnak az esélyese.
Értem igazából az érveket. Hasonlóan látom a dolgokat. Én egyébként Newton megszerzése előtt is elképzelhetőnek tartottam volna, hogy a Pets megnyeri a csoportot. Stidhamből nem tudom, hogy mennyit nézzek ki, én nem vagyok se a pozitív, se a negatív oldalon vele kapcsolatban, túl keveset láttam ahhoz, hogy meg tudja mit érni a teljesítményét. Itt azért a Bills fejlődéséhez is kell viszonyítani a dolgokat, mert nagyon-nagyon szépen épültek tavaly, és nem sokon múlott, hogy már megszorongatták ugye a Petszet. Nem tudom, hogy Josh Allenbe bízzak-e, jelenleg inkább azt mondanám, hogy nem tudok bízni Josh Allenben sem, viszont egy ilyen sérülésből visszatívő Newtonban sem, úgyhogy mind a két játékos egyelőre egy nagy talány, mind a két csapat egyébként nagyon-nagyon érdekes dolgokat mutathat. Még egy picit arról beszélünk itt a Pets kapcsán, itt Józsi már részben érintette, hogy egy futásorientált Patriotsot láthatunk-e, de mi lesz itt igazából szerintetek a szisztéma Jared, téged kérdezlek, mint Pets szurkoló évek óta ugye azért inkább a, hát mondjuk az utóbbi időben már nem feltétlenül a passzjáték dominált, de azért egy Bradyvel mégiscsak azok voltak a döntő playek, amit az öreggel csináltak meg, hogy szerinted filozófiában mit várhatunk? Ez, amit mond Józsi, hogy egy nagyon futásorientált offense, vagy pedig finom, rövid passzokkal megpróbálják Newtonnal is ugyanazt csinálni, mint Bradyvel, illetve ez mindkettőtökhöz kérdés, hogy ti gondoljátok, hogy Newtonnak a mozgékonyságát Belichick megpróbálja majd kihasználni, vagy pedig egy kicsit inkább ilyen konzervatívabb szerepkörbe fogja kényszeríteni?
Hát, amit a futójáték előtérbe kerülésre mondtatok abba, én azért nem hiszek, mert ez nincsen meg a megfelelő emberanyagunk, legalábbis. Most megnézzük, hogy milyen volt a tavalyi évnek a futójátéka, hát nem volt jó. Tehát még Sonny Michel volt az, aki első számú futó, aki még ezer jardot sem érte el. Jó, igaz, Brady volt az irányító, tehát más, de amikor próbáltunk futni, akkor nagyon nem ment, úgyhogy én nem tudom, hogy mennyire lenne ez jó ötlet, hogy hogyan azokkal a emberekkel próbáljuk megerőltetni azt, ami már tavaly sem ment. Ami Newtont illeti, ebben minden benne van, amit csak elképzelni tudunk, hogy mi fog vele történni. Én azt is el tudom képzelni, hogy hozzá egy olyan szezont, mint amit, hát hogyha nem is 2015-ös, de mondjuk egy 2017-es Newton szezont, én azt se tartom elképzelhetetlenek, mert tény, hogy nincsenek elkapók annyira a Patriotsnál, Edelmet leszámítva, de hogyha mondjuk most megnézik a 2015-es Panthers-t, amikor a Newton ugye MVP volt, hogy kik voltak az elkapók, hát nem mondanám, hogy sokkal jobb helyzetben volt akkor Newton, mint most New Englandben. Tehát a legtöbb elkapása Ted Ginn Jr.-nak volt, aki a passzok felét elejtette. Jó, annyi, hogy volt egy Greg Olsen, tehát tight endben mondjuk sokkal jobban állt akkor a Panthers, mint most mi New Englandben, de én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy Newton hoz egy nem MVP szezon, de egy év visszatérője szezont.
Hát szerintem én annyiban vitatkoznék veled, hogy azért tavaly a támadó falt sújtották sérülések, és idén például ugye Andrews is visszatér a center pozícióba, ami egy nagy busz lett, ugye Tuni is maradt, ezen kívül érkezett két blokkoló tight end, ami mindenki, ugye a futók is nagyjából megmaradtak, tehát azért nagyon úgy tűnik, hogy ugye Stidham Maker sem lehetett egy ilyen Brady-s szisztémát nyomni, mert ugye Brady az egy félisten császár volt igazából, mert ő tudta, hol megy az elkapó, meg volt a kémia, tehát ez egy nagyon kifinomult rendszer volt, és nem látom azt, hogy Brady-n kívül ezt a rendszert valaki ilyen hatékonyan tudná futtatni, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ez a futás elé való eltolódás, ez egy ilyen biztonsági játék. És ugye ez Newtonnak ez alapvetően jobban is fog feküdni, és az, hogy visszatért a kezdő center, ugye még egy évvel rutinosabb lett a támadófa, ugye elsősorban a szélére gondolok, jöttek a tight endek is, akik blokkolásban sokat fognak hozzátenni, szerintem most hatékonyabb lehet a Patriots futójátéka. Ráadásul ugye Newton ez ő soha nem passzolt igazából jól. Tehát lehet egy a screeneket, azokat lehet erőltetni, vagy esetleg a rövidebb passzokat valószínűleg a pálya közepét támadva, ez így egy ilyen okos taktika lehet Newtonnal, mert ilyen középtávon, rövid középtávon azért oda tudja dobni viszonylag magabiztosan, de én nem hiszem, hogy kiveszik például az ő atletikusságát a játékból. Tehát szerintem ő fog futni, aztán ha megsérül, így jártak, de most csak oda, hogy őt egy zsebirányítónak odavigyék, én ebben nem sok értelmet látok. És szerintem a Pets sokat fog futni, kb. Annyit, mint ahogy anno a Panthers is futott. Ezen kívül Newton is sokat fog futni, lesznek ilyen direkt ráhívott játékok, és mivel ugye a linebackereknek, a defensive backeknek, ugye egész mindenkinek kell Newtonra is figyelni, az óriási fegyvertény lesz. Ráadásul a Patriots már tavaly is rengeteg opciós játékot hívott, és ezt Newtonnal azért sokkal jobban el lehet adni, mint ahogy el lehetett adni Bradyvel, és ráadásul a Pesz már tavaly is hatékony volt ebben, úgyhogy szerintem lemásolhatják simán, le lehet másolni azt a 2015-ös Panthers szezont, és Newton mondjuk egy ilyen 600 yardot megtesz a földön, ezen kívül, ha dob még 3000-et, és kioszt 20 TD-t, akkor szerintem már mindenki elégedett lesz.
Ezért mondtam, hogy a 2017-es szezont másoljuk lenne a 15-est.
Hát akkor igen, az is jó volt. Tehát igazából egy kicsit visszafogottabb, de amúgy igen. Tehát én mondjuk nagyon optimistán állok ehhez. Szerintem Newtonnal jobb lehet ez a Patriots, mint mondjuk lett volna Bradyvel, mert egyszerűen Bradynek kell segítség. Tehát ő így Sanukkal nem fog tudni boldogulni, mert Sanukkal nincs az, senki nem tudna boldogulni, tehát rá csak ilyen trükkös játékokat lehet hívni. Edelman sem az igazi már, és azért, ha Bradyt nem tudják megvédeni, meg nincsenek értelmes célpontjai, az bármilyen zsebirányítónak a teljesítményét visszavetheti. Newton meg szaladgáljon, ahhoz úgy is ért, kimaxolják, amit lehet, ha bírja a teste, akkor nagyon jó, ha nem, meg hát így jártak, hát ott tartogatni a zsebbe, hogy ő majd pontosokat fog passzolni, az szerintem fölösleges, úgyhogy szerintem futni fog, mint az erge.
Hát ha nem is, mint a zerge, de azért néha meg fog iramodni. Többször, mint Brady tette az utóbbi években.
Hát igen.
Jó, mondjuk azt nem nehéz
felmondani. Igen, az nem nehéz. Tök korrekt igazából, amit elmondhatok. Én egy nagyon picit vagyok pesszimistább ezzel kapcsolatban. Igazából azzal kapcsolatban is, hogy Newton milyen formában lesz, és hogy a Pets mennyire fog tudni egy rendszert tenni alá, de ettől függetlenül el tudom képzelni, amiket mondhatok. És hát azt nem mondom, hogy várok egy ilyen Patriotsot, mert a végén megint oda tesznek egy nem tudom 11-5-öt és egy főcsoport döntőt, amitől el fogok tekinteni, de az érdekes lesz mindenképpen. Egy utolsó kérdésem van igazából még hozzátok, aztán utána, hogyha még van bennetek valami, akkor mondjátok. Szerintetek a Buccaneers vagy a Patriots fog jobb évet futni?
Hajjaj, Patriots.
Hú, az kemény.
Igen, én már régóta azt mondom, hogy Bradynek vissza kellene vonulnia, mert azért már láttam rajta az öregedésnek a jeleit. Már 40 hány éves, és most 42-43.
43.
De nyáron született, szóval 43 lesz, mire elkezdődik a szezon, hogyha lesz. Én azért már tavaly tény, hogy nem voltak megfelelő emberek körülötte, nem volt jó elkapója, tight endje, stb., de egy csomó olyan passz láttam tőle, amit simán meg tudott volna dobni egy üresen álló futónak, vagy elkapónak, és nem ment neki. Most lehet, hogy a Tampa Bay-be költözésre ezen fog segíteni, és egy új környezetben felfrissül, de én már nem hiszek annyira benne, hogy ez olyan jól sülne el. Én úgy voltam vele, hogy ha 6 csapat marad a rájátszásra, akkor én a Buccaneers pont 7-nek raknám, szóval pont nem érne be. Így pont be fog érni wildcardon. Még ugye a Patriotsnál azt mondom, hogy egy 10-6-11-5, szóval akkor egyértelműen nálunk Patriots.
Hát én alapvetően a Patriotsot gyengébb csapatnak tartom, mint ezt a Bucks-t. Nem úgy, hogy mondjuk az edzőik, mert mondjuk Arians-t jó edzőnek tartom, de nyilván Belichick egy más kategória, hanem egyszerűen a keret az sokkal, vagy legalábbis szerintem a keret az tehetségesebb, mert a védelemben is vannak nagyon jó játékosok, az offense az összehasonlíthatatlanul előrébb jár, ráadásul a támadófal sem rossz, és ugye Brady meg oké, tényleg lefelé ível már a karrierje, de azért még így is tudott hozni egy top 10-es szintet, és hogyha még tovább romlik, és az csak top 15-ös lesz, azért szerintem bőven benne van az, hogy a Bucks tovább jut. Tehát az a kérdés, hogy még csapatnak lesz könnyebb dolga, akkor nyilván a Patriotsnak, mert hát nem igazán van ellenfél, most a Bills kell lenyomni, és azon kívül pedig az AFC az összességében elég gyenge, tehát nincs 6 a Patriotsnál jobb csapat. A Bucksnak nyilván nehezebb dolga van az NFC-ben, mert ott ugye több a jobb csapat, sőt már a csoporton belül is van 2 top irányítóval felálló gárda, tehát alapvetően a Bucksnak tehát szerintem nehezebb dolga lesz, de viszont hogyha mivel a keretet jobbnak gondolom, szerintem tovább juthatnak. Egyébként azt sem tartom kizártnak, hogy lesz egy Bucks-Pets döntő, mert amúgy tényleg benne van ez is a pakli. Most már benne van.
Én azt mondjuk kizártnak tartom, hogy Patriots Buccaneers legyen a Super Bowl. De nem, ha ez lesz, én nem fogom bánni, akkor úgy fogok leülni, hogy hát jó, akkor nyerjen, aki akar, vagy Bradynek lesz egy 7., vagy Belichicknek egy 9. Nekem mind a kettő is stimmel.
Igen, az
fán lenne egy ilyen Super Bowl. Mármint, hogy nekem nem lenne fán, de valahol fán lenne.
Egyébként csak egy dolog. Józsi, azt mondtad, hogy a NFC South-ban ugye Brady kívül van még 2 top irányító.
Igen.
Ezek szerint akkor Matt Ryan elit?
Igen, nem is, hogy elit, de Matt Ryan top irányító. Attól függ, hogy az elitet hogy defi, tehát nem top 5-ös, ami nálam az elit kategória, de bőven top 10-es. Szerintem mondjuk jelenleg jobb irányító, mint Brady. Tehát jobb, mint a 43 éves Brady, hogyha az a kérdés.
Jó rendben, csak hallgatónak mondom, hogy Józsi állandó téma, hogy Matt Ryan elég jó-e vagy sem. Azért
én csak azt mondtam, hogy nem jobb, mint Stafford. De Stafford meg elit.
Hát oké, rendben. Ez is egy vélemény.
Kicsit eltértünk a tártól, de hogyha van bennetek végén, azt is nyugodtan mondhatjátok. Itt a Newton-Petsz házasság kapcsán esetleg még van valami, amiről szeretnétek beszélni, vagy nagyjából kiveséztünk mindent?
Hát én arra leszek kíváncsi, hogy Belit csak le tudja őt szoktatni erről a, nem is tudom, minek nevezzem, feltűnési viszketegség, vagy mi ez, hogy ahogyan... Tehát az a baj, hogy a Patriots egy olyan csapat, egy önedzővel, aki minden áron arra törekszik, hogy a lehető legkevesebb rivaldafényt kapja, és inkább a háttérben legyen minden. És akkor itt van egy Newton, aki hát szereti felhívni magára a figyelmet, sokféleképpen. Ez jó kérdés, hogy ez hogy fog majd itten elsülni.
Úgyhogy Tessék? Nem, csak mondom, ez tényleg egy nagyon érdekes kérdés, és én egyébként pont emiatt várom nagyon a szezon, mert én tényleg szurkoltam a Patriotsnak, ha nem is voltam, hogy mindig az első háromban az adott évben, de mivel peccesként kezdtem, azért így mindig megmaradt, hogyha a kedvenceim kiestek, és általában a kedvenceim azok még a rájátszásba se jutottak be, úgyhogy ilyen béternek mindig jó volt a perc, de az utóbbi években már nagyon untam ezt a Brady Belichick házasságot, én már annyira vágytam valami üdítő újdonságra, és Newtonban minden benne van, ami nem perces, tehát ez egy annyira ilyen bizarr házasság, hogy én nagyon várom, és oké, és pont lehet, ebbe bele is bukhatnak, de ez egy nem nagyon jó dolog lesz az, hogy van ez a szürke közösség, ahol mindenki sablonszövegeket nyom, nem csinál senki semmit, csak úgy vannak és csinálja mindenki a dolgát, erre oda jön ez a zebracsíkos öltönykéjében, és nyomja a hülyeségét, ez szerintem baromi szórakoztató lesz, és amúgy szerintem kell is ez a fajta, nem tudom én, plusz a Brady-ra után. Legalábbis én így kezdenék el egy új korszakot egy ilyen nagy ütéssel. Szerintem nagyon jó lesz.
Hát meglátjuk. Én az örülnék neki, hogyha Newton nem verné szét ezt a csapatot még egy pár évig.
Már szétesett az magától is.
Igen. Newton lehet a ragasztó, ez a színes, szivárvány színű ragasztó, ami összetartja az egészet.
Amíg belé csak ott van, addig nem mondunk olyat, hogy szétesett a csapat. Majd, hogyha ő elment, akkor már lehet ilyet gondolni, de még mindig jobban állunk, mint a Broncos, ugye?
Ez megint csak nem volt annyira nehéz.
Akkor mondjam a Lions-t.
Ez aztán nehezebb kérdés volt, igen.
Nem, tehát én, amit mondtam, én várok egy további playoff szezont, azt nem mondom, hogy Super Bowl részvétel lesz, mert az már jelen állapotban egy kicsit erős elvárás lenne a csapattól. Az biztos, hogy itt most valami új dolog fog kezdődni New Englandben. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége, én továbbra is pozitívan állok ehhez az egészhez hozzá. Lehet, hogy mondjuk, hogyha novemberben állunk mondjuk egy 2-6-tal, akkor már nem leszek ennyire pozitív, de egyelőre legyen szezon először is.
Ámen.
Jó van, srácok. Van még esetleg valami?
Nem, szerintem kiveséztük a témát.
Jó van, akkor...
Túl sok hozzáfűzni valam, mert nekem sincs.
Köszi szépen, hogy itt voltatok. Nem tudom, mikor jelentkezünk legközelebb, de hogyha ilyen hír robban még, akkor biztos egy rövidebb adásra benézünk. Van tervben több podcastünk is, de a felvételek gyakoriságát itt nyáron nagyon-nagyon nehéz belőni, mivel mindenfelé vagyunk. Mindenesetre nektek is köszönjük, hallgatók, hogy itt voltatok. Majd valamikor jelentkezünk. Szokásos helyeken megtaláltok minket. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!